A mai üzenetnek a tartalma az, hogy Isten vissza akarja adni az álmot. Három területet megemlítek, akkor úgy körülbelül meglátod, hogy mivel lesz ma foglalkozva. Az első terület a vetés és az aratás. Ahhoz, hogy vessünk, és ahhoz, hogy arassunk, ahhoz kell mag. Szóval lesz szó a magról is, illetve nem csak magra van szükség vetésre és aratásra, hanem esőre is. Nagyon egyszerű. Az utolsó időkről ezekben a korszakokban, az elmúlt 10-20 évben talán rengeteg információ, könyv, videó, novella és mindenfajta tanítás átadásra került, de a túlnyomó többségben nem voltak precízek, vagy nem teljesedtek be azok a prófétai igéknek a magyarázatai, vagy prófétai apokaliptikus időknek a várása és a várásának a gyümölcsei jelei, amelyeket olvastunk, tanultunk, tanulmányoztunk, hallottunk, vagy akár hittünk. És ez arra ösztökéli az embert, hogy újra gondolja azt, hogy Isten mit akar mondani aktuálisan. Ahogyan a mezőgazdaságban is szükség, hogy legyen vetés és legyen aratás. És a példabeszédek 10. fejezetében, az 5. verszakban a bölcs Salamon azt tanítja, arra figyelmeztet bennünket, hogy az a személy, aki nem akar aratni, nem akar vetni és aratni, nem akarja fölfogni azt, hogy milyen időszakban él, az megszégyenítő férfiú. Tehát Isten az Atya előtt is megszégyenítő az az egyház, aki nem akarja érzékelni a napokat, a napoknak a helyzeteit, az időket, időszakokat. A Szent Szeremnek a feladata az, köbek között az, hogy világosságban járjunk. Különbség van az Új Szövetség tanítás alapján a világosságban való látás, világosságra való meggyőződés, a világosságban való tanítás és a járás között. És én a járásra teszem most a hangsúlyt, hogy amikor járunk a világosságban, akkor a Szent Szellem majd ki fogja bontani pontosan, precízen, hogy részletekbe menőleg, hogy mivel foglalkozunk most. Ha a Szent Szellemmel jó kapcsolatban vagyunk, Szent Szellem egy szellemi aktualitást hoz, akkor érteni és értékelni fogod a vetés és az aratás törvényét Isten rendszerében, az Isten országának a fantasztikus világában. A Prédikátor 3 azt mondja, hogy mindennek megvan a maga ideje, kijelölt ideje van minden dolognak az ég alatt. Ideje van a megszületésnek, és ideje van a meghalásnak. Ideje van a vetésnek, és ideje az aratásnak. Hogyha nem a megfelelő időben vetünk, akkor hiába várjuk az aratást, illetve fordítva szintén. És hogyha nem jön eső az aratásunkra, a vetésünkre, akkor nagy bajba vagyunk. És a Szellem az, a Szent Szellemnek a tanácsa, a bölcsessége, értelme és mindenfajta segítsége, az az erő, az a természet fölötti személy, akinek a tanácsára rá kell tenni a hangsúlyt ebben a korszakban. Mert újra kell értelmezni, és újra kell formálni az elképzelésünket abban, hogy mik azok, hogy azok a úgymond definíciók, hogy utolsó idők, hogyan valósulnak meg ezek az apokaliptikus korszakok, és ne menjünk túl előre, és ne is haladjunk nagyon lassan abban, hogy milyen korszak van. Így fogalmazom meg a mai üzenetnek a címét, aktualizálás. Aktualizálnod kell azt, ami most van az igén keresztül, prédikált igén keresztül, az olvasott igén keresztül, és Isten beavatkozásain keresztül. Tudnod kell azt, hogy körülbelül hol tartunk az utolsó idő kapcsán. És a Prédikátor könyvéhez, ha jössz, akkor a 11-es fejezethez így írja, ez az új fordítás. Dobd csak a kenyeredet a víz színére, sok nap múlva ott találod. Amit van, abból adj másoknak is, minél többnek, mert nem tudhatod, mikor kerülsz te is szorult helyzetbe. Amikor látod, hogy sötét felhők közelednek, tudod, hogy hamarosan nagy eső hullik belőlük. A kidöntött fa akár tél, akár észak felé esik, ha egyszer ledőlt, ott is marad. Aki mindig a kedvező időjárásra vár, nem fog vetni soha. Aki meg az esőtől fél, aratni nem mer soha. Honnan jön a szél, merre tart, vagy hogyan formálódik a gyermek anyja méhében? Nem tudhatod. Épp így nem értheted, mit cselekszik Isten, miért és hogyan pedig mindent ő irányít. Korán reggel láss a magvetéshez, de este is folytasd a munkát, mert nem tudhatod, melyik lesz sikeres, egyik vagy a másik, esetleg mindkettő.
Milyen édes a világosság, milyen jó a napfényét látni, örülj hát életednek, ha sokáig élhetsz. De ne felejtsd, hogy utána a sötétség hosszú ideje jön, és az mind hiába valóság.
Ez a Prédikátor könyve a nap alatti dolgokról beszél, és amit mi a Szent Szellemmel karöltve tudunk figyelemre méltóvá vagy aktuálissá tenni, az az, hogy az első-második verszakot akarom neked mutatni, hogy tudnod kell, hogy hogyan veted, vagy hogyan veszed át az Istennek a tervét az életedre. Nézd meg, hogy nem tudhatod, mikor kerülsz te is szorult helyzetbe. Én azt hiszem, hogy a kereszténység nem fatális hit, nem fatalizmus, amikor abban hiszünk, hogy nem tudjuk alakítani az életünket Istennel, és a sorsunkat itt a Földön, a világban lévő forgolódásunkat. Hiszem azt, hogy a hit tudja alakítani jobbá a terveidet, akaratodat, vágyaidat, ha megegyezik persze természetes módon Istennek a tervével. És a másik, amit ki akarok ebből elemezni, vagy aláhúzni kétszer, hogy vannak szorult helyzetek, vannak nehéz helyzetek, vannak nyomás próbák, hogy aláteszi az embert Isten olyan kihívások elé, amikor föltárul az, hogy a vetés és az aratás azzal hogyan áll az ember. Tudod, amikor előző héten beszéltem arról, amikor Izrael bevitte ebbe a 10 napos expedícióba Isten, akkor nem egy túlélőt próbát akart velük egy ilyen szadista hajlammal kiélni, hanem szerette volna azt, hogyha eljutnak odáig, hogy megértsék, hogy mi van a szívükben. És Istennek az a terve a mai napig is, hogy lásd, hogy mi van Istennek a szívében. Isten terve az, hogy lásd, mi van a te szívedben. És egy dolgot még gyorsan itt le is tisztázok, hogy nem csak az a lényeg, hogy tudd, hogy milyen karakterű vagy, mik az jellemi gáncsok, vagy helyes jellemi karakterek, jellemű karakterek a szívedben, hanem az is, hogy van-e a te szívedben ige? Van-e a szívedben isteni terv? Van-e Istennek egy pici álma a szívedben, és azzal hogyan törődsz, gondozod-e az Isten igét? Azt tudom mondani neked, hogy az emberi személyiség az igén keresztül tud istenévé válni, és így fogalmazom meg, hogy onnan lehet tudni, hogy milyen ember vagy, hogy mennyire tudsz az igével harmonizálni, hogyan tudod befogadni az igét, és hogyan tudsz ige szerint élni. Tovább megyek. Isten azt szereti mutatni neked ezekben a napokban, hogy hogyan tudsz szellemi emberré formálódni. Azáltal leszel Isten által eltervezett ember, hogy szellemi emberré akarsz válni. Ez egy cél. Persze, amikor újjászülettél, az ige rögtön jogilag így mondja, így határoz meg téged, hogy aki újjászületett, az egy szellemi lény. Mi szellemiek vagyunk. Krisztus szelleme van bennünk, de itt van egy fokozat, itt van egy átalakítási tényező. És az ige a Prédikátor könyvében azt mondja, hogy ha te külső szemeddel látsz csak, és nem az igén keresztül, mert az ige az, ami emberré tesz téged. Igen, jó hallottad, az ige az, ami szellemi emberré tesz téged. Nem a külső tényezők, és nem a szokások, és nem a jó szándékok. Van egy mondás is a jó szándékkal kapcsolatban Magyarországon és a magyar nép ajkán. Amikor látod, hogy a sötét felhők közelednek, tudod, hogy hamarosan nagy eső hullik belőlük. A kidönt fa akár dél, akár észak felé esik, ha egyszer ledől, ott is marad. Én hiszem azt, hogy tudod, hogy mikor fog jönni az eső az életedre, Isten fogja ezt mutatni. Amiképpen egy fa leesik, és ott marad. Ugyanolyan biztosan tudod, stabilan, hogy hogyan tudsz várni, hogyha a sötét felhők is vannak, akkor nem arra nézel, hogy sötétek a felhők, és nem jön még a vetés és aratás törvénye szerint eső, hanem hiszed azt, hogy ha megjelennek a felhők, egy kicsi felhő följön, ahogy Illés is imádkozik, akkor onnantól kezdve valami beindult. Én hiszem azt, hogy ma arra kapsz majd megerősítést, hogyha jön a látásod azzal kapcsolatban, hogy Isten felhőt bocsájtott feléd, miképpen Illésnél látjuk azt, hogy hogyan változtatta meg a 6 hónapos szárazságot. Ugyanúgy Isten is megmutatja előre az egyháznak, hogy jön majd egy aratás időszaka, előtte pedig érezni fogod, szellemileg látni fogod, hogy érettek a táblák, sőt, látod azt is, hogy jön az eső, a friss eső. Úgy fogalmazom meg ezzel kapcsolatban, az időszakkal kapcsolatban a mondanivalómat, hogy a helyes hang meglátása nagyon fontos. És a helyes látás azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudsz vetni, és mikor tudsz aratni, és mi van a kettő között, a vetés és az aratás között. A szellemi élet teszi az embert emberré. Isten előtt, a szellemi élet. Nem a testi élet, hanem a szellemi élet. És azáltal leszel az, akivé Isten akar formálni, ha szellemi életet élsz. És a szellemi élet része a vetés és az aratás törvénye. Azt írtam ide fel a jegyzetemben, hogy egy egységes, összefoglaló, koherens, összeilleszthető korszakba viszi be az embert az Istennek az igéje, ha elkezd vetni Isten, és aztán pedig fog kivitelezni és aratni az életedben. És még egy dolgot szeretnék így az elején gyorsan még letisztázni, hogy amikor a szellemvilággal elkezdesz érintkezni, tudnod kell azt, hogy Isten országa, Istennek a királysága, Isten országának a munkája, az egy akarattal rendelkezik. És hogyha a mi atyánkot nézzük, és azt a részt, amikor elkezd Isten arról beszélni nekünk, hogy hogyan imádkozzunk, akkor látni fogod azt, hogy ebben a részben a Szent Szellem nem csak arról beszél, hogy hogyan kell imádkozni, hogyan nem szabad imádkozni. És például, amikor azt nézzük, hogy a Lukács, Máté vagy Márk evangéliumában, hogy mi atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, és jöjjön el a te akaratod. Ha ezt a kicsi részt nézzük, akkor elsőre azt kell megállapítani, hogy az Isten országa az nem csak az én országom. Az Isten országa az nem csak a kis világodnak az országa. Így írja, vagy így mondja Jézus, a mi atyánk. Tehát van mi, ahhoz kell én, és kell te. És azáltal fogod magadat meghatározni, hogy valakihez szólsz, és azt mondod neki, hogy te. Mert amikor azt mondod, hogy te, akkor azzal kifejezed azt, hogy vagy te létezel, és van egy másik ember, vagy te, mint én, és van egy másik ember, akire azt tudod mondani, hogy te. A második, amit akartam mondani, hogy tehát amikor az önzésből kijössz, és meglátod azt, hogy az Isten országa az nem csak a tiéd. A második, amit gyorsan letisztázunk a vetés-aratás törvényével kapcsolatban, hogy beleugorjunk, látnod kell azt is, hogy az atyaságnak a témáját. Hogy atyának hívja az egyház Istent. Az atyaságon belül működik az Istennek a királysága. Neked meg kell gyógyulnod az elvetemült hiávaló életvitelből, azon belül az atyáinktól örökölt hiávalóságból, és meg kell gyógyulni minden olyan hamis istenképből, ami egy ilyen illúzió világa, és minden olyan vallásos képből, amit ráaggatunk Istenre. Amikor a harmadik részt nézzük, a névnek a megszentelődése, akkor az nem prédikátornak a száján jön ki, hogy hogyan kell megszentelni Istennek a nevét, hanem Istennek a száján jön ki, hogy hogyan szentelődik meg benned az atya, az atyaság. A szentség azt jelenti, hogy Isten számára odaszállom az életemet. Ezt jelenti a szentség. Elhatárolódok minden olyan dologtól, amiben nincs benne az atya terve. És odaszállom magamat arra, hogy Isten atyasága megnyilvánuljon. Tehát amikor azt mondom, hogy atyaságról beszélgetünk, akkor nem teológiai ige magyarázatok és mindenfajta ki mit tud többet programot, vagy bármilyen tereferét hozunk létre, hanem hogy az Istennek a neve valóságban megszentelje a karakterünket, és ezáltal nem kisajátított atyaképed lesz, hanem egy valóságos istenképed és személyes Istened lesz. Tehát aláhúzva, először azzal kezdtem, hogy ki kell jönni az egónak a báványából, és abból az életérzésből, hogy én vagyok csak Isten országában a legfontosabb. Nem, nagyon sokan mások is fontosak nélküled, rajtad kívül is, bocsánat. A második dolog, hogy az atyaság. Hogy neked meg kell gyógyulni mindolyan területből, ahol hamis atyaság történt az életedben, vagy rossz atyaképekkel rendelkezel. A harmadik, amit említettem, a megszentelődés, hogy az atyának a neve az egy személyes Istenné váljon az életedben, egy olyan Isten élményé, istenképpé, Istentől jövő belső benyomások jöjjenek létre, amiben megtalálod azt, hogy kicsoda ő, feltárul a személyisége, karakterjegyei. És amit még nem említettem, ez pedig, hogy jön el a te királyságod, jön el a te országod, és mit mond utána az ige? Legyen meg a te akaratod. Szóval, és itt a következő difi, ami létre szokott jönni, hogy az első részt imádkozzuk, hogy Uram, legyen meg ez, meg legyen meg az. De van egy második része. Isten országa, Isten akaratától el nem szakítható, nem lehet izolálni. Isten országa monopóliummal jön. Hallod? Isten országa monopóliummal jön, mert nem szeretné a kettős terveket megáldani az életünkben. Szeretné Isten, hogyha ez az isteni akarat megnyilvánulása, Isten országát jelenti, hogy jöjjön le az Istennek a terve, a harmadik ég nyíljon meg előttünk, és nyíljon meg előttünk az Úrnak az jó, előre eltervezett kegyelmi áldása, Istennek a teljes szubstanciája, megnyilvánulása, valóságai, ahogy mondja Jakab, hogy minden jó ajándék fölülről az atyától száll alá, a világosságok atyától, ahol nincs változás, hogy változás árnyéka, hogy ez leszálljon, hogy ez bejöjjön az életünkbe, hogy ez megvalósuljon az életünkbe, ehhez az kell, hogy engedd, hogy Isten országa valóban Úr legyen az életünkben, ahogy Jézus tanít bennünket. Jó, szóval én szerintem ez egy jó előre tolás volt, előre ment a helyőrség. Folytatom az Istennek az igével, amit szeretnék ma átadni neked. Pál a 2 Timóteus 4-ben arról tesz bizonyságot, hogy van egy nagy célja az életében. Ez a cél harmonizált teljesen Istennek az országával. Ez a cél harmonizált azzal, amire őt elhívta. És neked is vannak céljaid Isten országában. Úgy is lehet mondani, hogy vannak álmaink Istennek az országában. És nem kell túl misztifikálni ezt, hogy álom, hanem ezt úgy kell helyre tenni az életedben, hogy Isten eljött azért, hogy olyan terveket, stratégiákat, vágyakat, előre elképzelt javakat átadjon, amiben tudj élni, amiben tudj mozogni. Ebben benne az imádság segítsége a Biblia olvasásban, hogy felfedje Isten a tervét, hogy meglásd az üttörténetnek a különböző részeit, hasadékait, látványát, föltárulkozzon előtted egy hatalmas szivárvány Istennek a terve. És aztán benne van az is, hogy rengeteg harcon és rengeteg fájdalmon kell átmennünk, amíg Istennek az országa feltárulkozik, hogy megmarad bennünk. Nézd meg az igét, a 2 Timóteus 4, 17. Az Úr azonban mellettem állt, és erősített engem, hogy a végsőkig teljesíthessem az evangélium hirdetésének feladatát, minden nemzet füle hallására, és szabadulást nyertem az oroszlán szájából. Amen. Dicsőség az Úrnak. Pál terve az volt, hogy végsőkig teljesítse az evangélium hirdetésének feladatát. Károli ezt így írja. Az Úr mellém állt, és erőt öntött belém, hogy ez a katolikus fordítás. Az Úr mellém állt, és erőt öntött belém, hogy befejezzem az evangélium hirdetését, s tudomást szerezzen róla minden pogány, így megmenekültem az oroszlán torkából. Látod, miért állt mellé Isten? Mert volt egy terve, volt egy Istentől jövő terve. És azzal folytatja a 18-as versszak, és megszabadít engem az Úr minden gonosz cselekedettől, és megtart az ő mennyei országára, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Így ír a Balázs Károly fordítás. Az Úr meg fog szabadítani engem minden gonosz ármánytól, és meg fog menteni az ő mennyei királyságára, dicsőség neki, az eonok eonjain át, örökkön örökké, így írja Károly. Amen. Meg fogja szabadítani őt. Az Isten országában van védelem. Az Isten országában van terv. Az Isten országában működik az, hogyha valaki kap valamit Istentől, az Isten arra gondot visel. Úgy mondhatnám, hogy minden stratégiáját Istennek, minden magját, amit beléd veti, amiben mindig van egy pici álom puzzle darab, arra gondot visel. Isten egy jó bölcsödét hoz létre életedben, hogy ringasson téged, egy jó dajka Isten, és dajkál téged, hogy benne maradj Isten királyságában, és az álmok is megmaradjanak. Hú, mondj erre egy nagy áment. A Zsoltárok 126-tal szeretném folytatni, és belevágunk az Úr Jézus nevében a közepébe. Mikor visszahozta az Úr Sionnak fogjait, olyanok voltak, mint álmodók. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, nyelvünk pedig vigadozással. Akkor így szóltak a pogányok, hatalmasan cselekedett ezekkel az Úr. Hatalmasan cselekedett velünk az Úr, ezért örvendezünk. Hozd vissza, Uram, a mi fogjainkat, mint patakokat a déli földön. Aki könyhullatással vetnek, vigadozással aratnak majd. Aki vetőmagját sírva emelve megy tova, vigadozással jő elő, kévéit emelve. Amen. Szóval mit ír az ige? Azokkal kapcsolatban, akik kitartanak a nyomáspróba alatt, a terhek alatt, a tűrés alatt. Nézzük újra az első versszaktól. Mikor visszahozta az Úr Sionnak fogjait. Ezt úgy is lehet értelmezni, mikor visszafordította Isten a Sion fogjait. Vagy úgy is lehet értelmezni, mikor megtért a fogságból Istennek a népe. Mikor visszatért Istenhez a fogságból. Olyanok voltunk, mint az álmodók. Érdekes módon, megnéztem, nem mintha én annyira értenék a héber nyelvhez, nem hiszem, hogy fogok tudni héberül beszélni, amíg itt élek a Földön, hogy amikor megnéztem a lexikonban, hogy mit jelent ez, hogy álmodó, érdekes módon azt is jelenti itt súgók magamnak, hogy egészséget. Helyreállítja Isten az egészséget, és meggyógyít. Ezt is jelenti az álom. Na, várjunk egy pillanatra. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy amikor elkezded megkapni az Isten tervét, az álom jelenthet természetfölötti megtapasztalásokat, az Isten igéből bizonyos kincseknek a kikutatását, Isten országából bizonyos elveknek a megértését, jelenthet azt, amikor a Szent Szellem a 9 ajándékán keresztül valami megnyilvánul, jelenteti a gyümölcsöknek a megnyilvánulását, hogy szellemben jársz, hogy betöltek ezzel a Szent Szellemmel, folytathatom? Nem. Mindent jelent, amit Isten országából jön. Tehát az álom valami olyasmi, ami egészségessé tesz. Halleluja! Én ezt nagyon élvezem, ezt a szót. És én nekem ez bátorsággal önt el, és bátorságot hoz azzal kapcsolatban, hogyha van Istentől megtapasztalásod, akkor belemész nem csak Isten álmába, hanem egészségé, az Isten egészségébe, abba az egészséges látásba és gondolkozásmódba, amely Istenben él. Hogyha van Istentől proféciád, kijelentésed, bátorításod, ha nincs, akkor kérd, de ha van, akkor állj vissza rá, ahogyan Timóteusnak is mondja Isten, hogy figyelj, kicsit leégtél szellemileg, kicsit egy burnoutot van, kicsit kiégtél, de figyelj, menj vissza a proféciákhoz, és kezdj el harcolni a proféciákkal, kezdj el a proféciák üzenetéért harcolni. Isten adhat neked az igén keresztül, de a pásztorodon keresztül, vagy a barátaidon keresztül olyan ösztönzéseket, hogy ne hagyd abba, állj föl, és kezdj el újra aktív lenni, és gyere ki a passzivitásból, mert Isten vetett beléd. Van egy vetésed, és annak lesz aratása. Minden szellemi megnyilvánulás, ami a mennyből jön, az mindig vetés. És figyelj, a vetés az mindig aratással végződik Istennél. Amikor Isten vet, akkor elvárja, hogy aratás történjen. Hogyha Ézsaiás igéjét, vagy pedig a korintusi levelet nézzük az esővel kapcsolatban, akkor azt mondja az ige, hogy esőt hullat az Isten az égből, és jön ez az eső, és megáztatja a földet. Igen, megáztatja a földet, és Isten szeretné, hogyha te életedben is ez az eső, ez hullana, és létrehozna Isten olyan szellemi új kijelentéseket, amelyben elindul újra a vetés aratás Istentől. Sőt, hidd el, hogy nem sokára jön egy eső. Úgy írja a proféciáknak a több része, több ige, hogy korai és késői eső. Egyszerre fog esni Istennek az új, friss kenete. Muszáj! Lesznek városok, ahol leesik az eső. Sajnos lesznek városok, ahol nem lesz eső, és el kell majd menni azokba a városokba, ahol lesz eső. És figyelj, de most nem erről akartam beszélni, hanem mondok valami mást. Egy éhség fog jönni. Így írja Ámos. Éhes lesz a nép a kenyérre, az Isten igére. És ez megelőzi az esőt. És amikor éhes egy generáció, az azt jelenti, hogy tel van tűzzel. Tudod, Isten országában az erőszakosság azt jelenti, hogy éhes vagyok Isten dolgaira. Az éhség egyenlő az erőszakossággal. És amikor az Isten országában elkezdenek emberek éhesek lenni, akkor mindig magra, az Istennek a kenyerére kezdnek el éhesek lenni, mert elhiszik, hogy Isten magja mire képes. Na, mutatom. Amit magasabbak az egek a földnél, aképpen magasabbak az én utaim utaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál. Amikor jön az éjség, akkor Isten ebből a magasságból kilép, és lehajol Isten hozzánk, és az Isten gondolata, Isten szellemének az atmoszférája közel kerül a személyiségedhez. És mint leszáll az eső és a hó az égből, ahogyan, ugyanúgy, lejön a hó az égből, és oda-vissza nem tér. Hallod? Nem megy vissza a mennybe. Miért? Miért nem megy vissza a mennybe? Hanem megöntözi a földet, termővé, gyümölcsözővé teszi azt, magot ad a megvetőnek, kenyeret az éhezőnek. Halleluja! Amikor Isten dolgozik, az éhezőnek, a szomjasnak magot ad. Ha te éhes vagy, 100% garantálom, ha te meg vagy váltva, ha neked van egy Istened, ő magot fog adni számodra. És mit csinál a maggal? Magot ad a magvetőnek, kenyeret az éhezőnek. Így lesz az én beszédem, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen. Isten utálja az üres dolgokat. Isten utálja az unalmas, üres dolgokat. Ha egy unalmas, üres életed van, térj meg Istenhez, térj vissza Istenhez. És Isten a magon keresztül elkezd öntözni téged. Jön az eső, mint egy mag. A mag csak úgy hullik, mert a vető kiment, hogy vessen. És azt mondja az ige, ez mai napig működik a vetés. A hit az állandóan folyik. Az Isten országa állandóan folyik. A hit az üzenetének a lényege az, hogy mindig tud jönni a hit. És a hit az rendszeresen tud jönni az életeddel kapcsolatban, hogy megáztassa a földetet. Mert mint leszáll az eső, hó az égből, megöntözi az életünket. Termővé, gyümölcsözővé teszi azt. És magot ad a megvetőnek, és kenyeret az éhezőnek. Így lesz az én beszédem, ami számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok. Szerencsés lesz ott, ahová küldettem. Hallod? Bocsánat. Elnézést. Hallod? Szerencsés lesz ott, ahová küldöttem. Ez az isteni gondviselés. Ez nem szerencse játék, testvérem. Ez azt jelenti, ez az erő, hogy használják ezt a szót egyébként, ezt a héber kifejezést, amikor a Szent Szellem leszáll. Hogy szinte úgy tudom átadni, hogy jön a Szent Szellem, és Úr lesz ott, és áttörést eredményez, lekontrollálja az életünket, mert megengedtük, hogy Isten országa Úr legyen. Úgy szövetségű formában úgy tudnám mondani, hogy amikor Isten kezével, Isten ujjával űzöm ki a démonokat, kétségkívül elérkezett hozzátok Istennek az országa. Tehát ez a kétségkívül elérkezik hozzád, ez a dolog. Ezt jelenti ez a szerencsés kifejezés, és ott, ahová küldöttem. Mert örömmel jöttök ki, folytatja a profécia. Békességben vezéreltettek, a hegyek és halmok újongva énekelnek, ti előttetek, és a mező minden fái tapsolnak. A tövis helyén ciprus nevekedik, a bogáncs helyett mirtus nevekedik, és lesz az Úrnak dicsőségül, örökjegyül, amely el nem töröltetik. Amen. Azért mondja, hogy el nem töröltetik, mert ahogyan leszáll az Úr az igén keresztül, a magon keresztül, ott munka van, és Isten elkezd dolgozni veled. Halleluja. Amen. Visszatérve egyébként, hogyha visszanézzük azt az igét, hogy a 126-os Zsoltárban, amit elkezdtem kifejteni, akkor azt látod azt a Zsoltárban, hogy a visszatérés után a vetés és az aratás törvénye akkor is fog működni, hogyha keserűen, nyomással és leterhelve vetünk. Tehát te őrizd meg azt a szellemi erőt, ami képesség tesz téged arra, hogy ves. Figyelj a magodra. Figyelj arra, amit elkezdtél. Az ember megteremti általában a Szent Szellem jelenléte nélküli életben az isteneit. És amikor megteremti az isteneit az ember, akkor nem csak kinézetre teremti meg, nem csak nevet aggat rá, hanem az életformáját is ehhez az Istenhez alakítja. Én azt mondom neked, hogy alakítsd vissza az életedet a vetésre. Engedd, hogy Isten vessen beléd. Lali, Lajos, testvérem, atyám fia, ezt hogy kell csinálni? Elmondom, hogy kell csinálni. Uram, megnyitom az én szívemet, hogy újra visszatérjek hozzád, hogy a mag egy puha földbe jöjjön be. Egy olyan vetés legyen, hogy a szívem szelíd legyen arra, hogy meghalljam azt a küldetést, amit át akarsz adni. Az emberi életben rengeteg próba, nehézség van, pláne ezekben a napokban is. Istennek egyetlen egy dologra nem mindig van hatalma, az pedig az, hogy a megtörtént dolgokat kitörölje. Mire gondolok? Hogyha történtek olyan rossz vetések, amelyek ott vannak az ember szívébe, akkor azt ő nem tudja kitörölni addig, amíg mi ki nem szaggatjuk. Ahogyan Izraelnek is feladata volt, hogy meglássa, hogy van-e mag a szívébe, van-e benne üzenet a szívébe, az a ígéret, amit Isten adott neki, az megvan-e a szívébe. Neked is meg kell kérdezned, hogy ebben a próbában, hogy mi van a szívedben. Ez egy nyomás próba, ami most van rajtad, rajtam. És eljuttat Isten ebben a nyomás próbában, ahogyan szenvedve, sírva, így írta a 126-os Zsoltár, sírva vetünk, és folyamatosan megtartjuk a vetésünket, majd örömmel fogunk aratni. És amikor ez a vetés, ez a nyomás próbában benne vagyunk, akkor meg fogod látni azt, hogy el fogsz jutni a limiteidhez. Tehát azokhoz a pontokhoz, ahol úgy érzed, hogy nem tudsz tovább menni. Elfogyott az erőd, lehet, hogy elfogyott az Isten erőd, isteni erőd, az Isten képed. Isten teszi ezt veled. Azt kérdezed, hogy miért? Azért, hogy újra és újra higgy abban a magban, mert elveszítetted a kijelentésben, a bátorításban, a proféciákban, a ösztönzésekben, vigasztalásokban, a Szent Szellem munkájában, az élményeidben, elveszítetted a magnak az üzenetét, amit Isten adott neked. És Isten, amikor elkezd fizikailag és szellemileg egy ilyen kopár helyre vinni, egy ilyen nehéz, füllet levegőjű, víztelen helyre, akkor neked újra hinned kell abban, a Szent Szellem segítségével, hogy az, ami benned van, az újra föl tud gerjedni. Timóteusnak. Nem azt mondja Isten Pálon keresztül, Timóteus, nagy bajban vagy, innentől kezdve nem tudom, hogy helyre tudsz állni, van-e kegyelem az életedre nézve. Hanem azt mondja Pál Timóteusnak, hogy gerjeszt fel a benned lévő ajándékot. Tehát föl tudod gerjeszteni az igén és a Szent Szem segítségével azt, ami benned van Istentől. Feltétlen fontos, hogy legyen benned ige, mert hogyha nincs benned ige, akkor nem tudsz mit fölgerjeszteni. Az Efézus 3.19 és 20-as verszakában arról beszél Pál, hogy a belső ember megerősítése után egy végére mehetetlen, egy végtelős végig az életedre vonatkozó olyan muníció van a belső emberedben, ami képes arra, hogy megújítson téged, az az erő, ami benned lakik. És szeretnék itt neked mondani és mutatni neked valamit, hogy a 16-os verszakban így adja át Pál, amiért imádkozik, hogy adjon nektek az ő dicsősége gazdagságért Isten, hogy hatalmasan megerősödjetek a szelleme által a belső emberben. Tehát van valami a belső emberben, ami meg tud erősödni, ez pedig a mag. A belső ember, ha maghoz jut, akkor megerősödik. És a belső ember, mikor megerősödik, akkor nem azért erősödik csak meg, hogy te egy szupermen legyél, és villogj az Isten jelenlétében, hanem azért erősödik meg, hogy vigyázzon arra, ami a tiéd, bent, a személyiségedben, mindaz a jó dolog. Ahogyan Filemonhoz mondja Pál, hogy sok jó dolog van a bensődben, és adjon neked az Úr megerősítést ebben, hogy előjöjjenek ezek a jó dolgok. Tehát amikor elkezd a belső ember megerősödni, akkor a vezetés, a bátorítás, a kontroll és az uralom elkezdődik, hogy megmaradjon az életedben mindaz, amiről Isten álmodott. Hogy mondta a 126-os Zsoltár? Hogy olyanok voltok, mint az álmodók. Milyen egy álmodó? És utána leírja, hogy tele van nevetéssel, örömmel, és tele van aratással. Figyelj, ez a korszak el fog jönni az életedre nézve. Nem tudom mikor, de ha megmaradsz abban, amit Isten beléd vetett, akkor fogsz tudni aratni. És azt mondja még utána, a 16-os verszak után Pál, hogy lakozzék Krisztus hit által a szívetekben. Tudod, azért, mert Isten hit által a szívedbe költözött, a Krisztuson keresztül, Krisztus szellemén keresztül, ez nem jelenti azt, hogy te Krisztus vagy. Tudom, hogy ezt tudod, csak így el kell kezdenem valahonnan. A második dolog, azért, mert Krisztus beléd költözött, az nem jelenti azt, hogy erős a belső embered. Az, hogy mikor erős a belső ember, az attól függ, hogyha van-e indítványod, igényed arra, hogy a belső ember szerint élj. És amikor elkezdesz az igével foglalkozni, és magot vet beléd Isten, akkor megerősödik a belső embered. Azért hullik ki rendszeresen az ember személyiségéből az isteni vetés, mert nem gondozza. Annak pedig, aki végedetlen bőséggel, 20-as verszak, mindent megcselekedhetik, feljebb, hogy mint kérjük, vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint. Nem azt mondja az ige, hogy mi bármikor, bármit, végedetlen bőséggel megcselekedhetünk, hanem aszerint, ahogyan bennünk dolgozik a Szent Szellem, Isten ereje. Figyelj, lassítok. Ahhoz, hogy a mag tudjon dolgozni, a Szent Szellemre szükséged van. És a mag a belső embereddel fog dolgozni, és az kiárad az érzelmedre, intellektusodra, és megerősödik az értelmi szinten is az Istennek az igéje. Lokalizálni fogja az ige az érzelmeidet, akaratodat, terveidet. És monopóliumra törekszik, hogy mondtam már a szolgálatomkor, Istennek az igéje, és Istennek a terve, és Istennek az álma. Hogyha tovább megyünk ebben, akkor két dolgot mindig látsz majd a belső embered, eljut egy olyan részig, mikor az érzelmeidben, akaratodban, intellektuális tudásodban a múlt följön. És ekkor harcolni fog a mag a múltaddal, a mag a jeleneddel, és azzal a rossz jövőképpel, amivel esetleg megfertőzött téged a világ. Amikor a korlátoddal találkozol, akkor a belső emberedben van az a rész, ami korláttörő, áttörő. Minden áttörésed egy belső összetöretéssel kezdődik. Magyarázom. Minden korlát, amit megtapasztalsz, az egy ellenség, hogy ledöntsd azokat a gátakat, visszaszorító erőket, befolyásoló tényezőket, amelyek gátolják, hogy a belső embered uralkodjon. Pál azt mondja a Galácia levélben, hogy a test folyamatosan harcolni fog a belső emberrel, a Szent Szellemmel, benned. A következő, amit le akarok tenni, hogy amikor erőtlenség alá kerülsz, akkor korlát alá kerülsz, és amikor erőtlenség és korlát van az életedben, akkor határokat hoz létre ez az erőtlenség. Na most jön a Szent Szellem, hogy a zavart, a szenvedést és a nyomást kezelje az életedre nézve. Így mondja a 2. Korintusban Pál. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Dicsekszem örömest azért az én erőtlenségeimmel, hogy Krisztus ereje lakozzék én bennem. Nem tudod a pszichikai módon, az érzelmi úton felszabadítani az életedre a sikert. Hiába meditálsz az igékről, hiába jársz Isten tiszteletekre, hiába van teológiai végzettséged, önmagában az értelem, az intellektuális tudás, vagy ez az odaszállás nem fog téged megváltoztatni. Erre a belső emberedre kell összpontosítanod, mert a belső ember szerint tud Isten dolgozni veled. Isten először a belső emberedet erősíti meg, hogy aztán az érzelmi szinten teljesen át legyen itatva a belső személyiséged az Isten erejével. Mert nem a lelket áldja meg először Isten, hanem a szívbe veti Isten a magot. Mit mond a Róma 10? Hogy a szívvel hiszünk, nem az érzelmeinkkel hiszünk. Mit mond a Róma 8? Hogy a szellem az, ami bizonságot tesz a szellemünknek, nem a lelkünknek, érzelmünknek. Mit mond a másik ige? Hogy a szellem vezet bennünket. Hogy? Merre? Ahogyan belső bizonságot tesz Isten a belső emberünknek. Oké. Szóval itt tartunk, hogy a Pál felszabadítottam az életét arra, hogy a kegyelem az át tudjon törni minden erőtlenségen, korláton, határon, zavaron, szenvedésen, minden nyomáson, és így folytatja, gyönyörködöm az erőtlenségben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben, szorongatásokban Krisztusért. Mert mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Tehát meglátott egy szellemi törvényt az Isten országában, és így folytatja. 1 Korintus 15.43-ban. Elvetetik gyalázatosságban, feltámasztatik dicsőségben. Elvetetik erőtlenségben, föltámasztatik erőben. Amikor Isten elkezd magként dolgozni a szívedben, meg fogod látni, hogy meg fogsz látni erőtlenségeket. Olyan erőtlenségeket, amelyet az ige hoz ki. Józsefnél így írja a 105-ös Zsoltár, hogy megpróbálta őt az Istennek az igéje. Mit jelent ez? Hogy az ige, amikor bejött az életében, akkor erőtlenséget okozott először. József, amikor megkapta az álmot, akkor az álom hatására, hogy elmondta az álmot, egy szorultságba jutott. Én ezt úgy fogalmazom meg, minden álommal jön egy próba. Nem Isten próbálta meg, hanem az álom próbálta meg őt. Ami Istennek a beszéde. Benne van Istennek a tervében és Isten munkájában az, hogyha valaki kap Istentől egy tervet, egy akaratot, egy látást, egy kijelentést, hogy mi az az erő, ami motiválja az embert, hogy kihozza, hogy mennyire hűséges az Isten igéhez, mennyire hűséges a maghoz, ahhoz a látáshoz. Mert minden látás, ami megnyilvánul az ember személyiségében, Istentől, a Szent Szellemtől, az létező dolog. És az a létező dolog a tiéd. Minden olyan kijelentés, amit Isten mond neked, az valóságos. És minden olyan kijelentés, amit Isten mondott neked, az a tiéd. És Isten a próbában megkérdezi, hogy mennyire ragaszkodsz hozzá. Mennyire hiszed el, hogy az a tiéd? Mennyire hiszed el, hogy az rólad szól? Mennyire hiszed el, hogy az működőképes és aratást fog hozni az életedre nézve? Halleluja! Örülök, hogy tetszik. Tehát amikor arról beszél itt Pál, hogy elvetetik gyalázatosságban, szégyenben, tiszteletlenségben, megvetésben, akkor jön a feltámadás, dicsőségben. Amikor elvetetik erőtlenségben, gyengeségben, tökéletlenségben, akkor föltámasztatik erőben. Tudod, amikor a mag, ez a feltámadásról szól ez az ige, de rólad is szól, és a próbádról is szól, hogy amikor jön ez a szétesés, ez a gyalázat, ez a tökéletlenség életérzése, ez a gyengeség, ez a démoni nyomás, erőtlenség, akkor Isten megmutatja neked, hogy hogy működik az Isten ereje. Olyan, mint egy mag. És amikor ez a mag be van dobva a földbe, akkor ezt senki nem látja. Láthatatlan. Csend uralkodik. Csend. Emlékszel, amikor imádkoztál, és mindannyian nehéz volt, és nem hallottad Isten hangját, stb. Csak azt érezted, hogy van egy nagy csend. Ez a korszakodban indult el a feltámadás ereje. Hogy együtt tudj dolgozni a Szent Szellemmel, ahogyan Isten is együtt dolgozik veled a csendben. Hogy le kell tisztulnod, le kell csendesedned. Amiképpen a föld elnyeli a magot, és nem látja senki, és csendben van, mégis az erő a magban dolgozik. És az első az, amikor szétesik a mag. Tehát létrehoz egy új hatást Isten. hogy úgy, úgy érzed a személyiséged, hogy szétesel, mert már nem vagy az a keresztény, aki voltál. És pontosan, amikor a Szent Szellem elkezd dolgozni rajtad, akkor ez azért teszi, hogy a belső törésedben valami új dolog jöjjön létre, hogy le legyen vetve a régi mag, és jöjjön egy új mag az életedre, a Krisztusnak a munkája. És amikor ez a csöndben a feledés megtörténik, hogy elhatárolódsz már a régi életedtől, és csak Krisztusra nézel, és jön ez a feledés, a csönd, és jön az Úrra való nézés, akkor a burkod lehullik, és jön egy új, egy átalakulás, és a magod bent dolgozik, a földben elnyelve, és amikor elkezd kinőni, akkor szárba szökken, elindult az aratás, dicsőség az Úrnak, az aratás és a vetés között ez van, hogy nem látod a magodat, nem látod a személyiségedben, a jövődben a nagy dolgokat, és mégis Isten dolgozik, mert tudod, hogy elég neked az erőtlenségedben a kegyelem és az erő összefüggése. Alleluja! Amikor Józsefhez visszatérve, amikor József megkapta az álmát, akkor nem mondta meg neki Isten, hogy szenvedés lesz az életedben. És mi azt hisszük, hogy olvassuk az igét, imádkozunk, adakozunk, segítjük a szegényeket, segítjük egymást, és minden olyan szép lesz, és olyan kényelmes. Elmondom neked, hogy minden álom arról szól, hogy a komfortzónádat úgy, ahogy van, szétszveri Isten. Ugyanúgy megkérdezze, amikor benne vagy az álomban Isten, hogy most egy kényelmes életet akarsz élni, vagy a hitnek az útján akarsz lenni. Mert a hit útja soha nem kényelmes. A hit garantálja azt, hogy soha ne legyen kényelmes az életed. Kérdezed, hogy Lajos, lassíts már, mire gondolsz, hogy a hit nem tesz kényelmes az életedet? Mert a tested, amikor a hit üzenetével találkozik, soha nem fogja azt mondani, hogy soha nem fogja azt mondani, hogy igen, igen, hanem azt fogja mondani, hogy pöh, köpd ki, Lajos, ezt a dolgot. Ez túl van a korlátaidon, ez túl sok, ez túl nagy, ez nem a tiéd, ne fogadd be. A szellem meg arról fogja beszélni, hogy de. Te most, aki hallgatod ezt az ige hirdetést, neked is fog mondani Isten, hogy amit hallasz, az a kicsinyes gondolkozásmód, az nem tőlem van. Szeretném, hogyha hinnél abban, hogy a maka elvetődik a földbe mélyen, akkor szárba fogsz szökenni fönn, és gyümölcsöt terem Isten dicsőségére. Szóval, amikor ez a csöndben, ebben a feledésben Isten dolgozik veled, akkor egyszer csak jön majd az áttörés, hirtelen. És Józsefről még beszéltem, hogy József megkapta ezt az álmot, mint egy puzzle darabot. De Isten nem mondta el a használati útmutatót. Kérdezett, hogy hogy nem mutatta meg neki? Miért nem mutatta meg neki? Azért. Mert az Istennek a vezetése, a Szent Szellemnek a vezetése, hogy ez az álom, ez misztikus szó, ezért bontsuk le, hogy a Szent Szellem vezet téged, vagy Isten terveiben benne állsz, és elkezded megérteni, hogy ki vagy Krisztusban, akkor az gondoskodik rólad. Amíg be nem teljesedik az ige, ahogy Józsefről szólt a Zsoltárokban, a Szent Szellem által kinyilatkoztatás. Hogy amíg az ige be nem teljesedik, addig a próbában benne vagy. Amíg az álom meg nem valósul. Azt kérdezed, de hát lesznek álmok, amik hosszú távúak, örökké valóságban lesznek, csak megfogalma, vagy létrehozva, vagy kibontva. Amen! Amen! Amíg itt élsz a Földön, végig akkor azokon területeken próbában leszel. Nyomorúságban, szenvedésben, nehézségekben. Elkerülhetetlen, testvérem. És rengeteg örömmel. Vannak területek, amik az egész életünk szenvedés. És van a területek, ahol nem mindig van szenvedés. Hála az Úrnak. Szóval visszatérve, amikor József benne volt, és ezt a puzzle darabot megkapta az életéből, a kimerekedést, vagy a kibontást, vagy a technológiai dolgot, vagy a szerkesztést, hogy hogyan kell ezt kivitelezni, nem kapta meg. Maga az Isten gondoskodott ebben. Tudod, hogy miért? Mert amikor elkezd a puzzle darabokkal Isten foglalkozni az életedben, akkor engedd, hogy ő rakja ki az álomnak a végét is, nem csak az elejét. Amikor elkezded megérteni a sorsodat, akkor az elejét is meg kell tudnod, hogy hogy kezdődött ez a dolog az újjászületésedtől. Majd utána meg kell tudnod ezt a fejlődést is kontrollálni, hogy merre fejlődsz, mit fejlődsz, mik a fejlődésednek a aspektusai, állomásai. Mert amikor Isten elkezd dolgozni rajtad, akkor elkezdi az elejétől az egészet, majd a fejlődésre rámutat, hogy tudatosíts magadba, hogy merre mész. József rendszeresen biztos vagyok benne tudatosította, hogy kicsoda, mire van elhívva. És biztos vagyok benne, hogy megdöbbent, hogy kerül most ebbe a kútba, ami ki van száradva. Hogy kerül egy egyiptominak a szekerére. Mit keres egy börtönben? És amikor ezeket tudatosította magában, akkor azt mondta, hogy az ige hatalmasabb lesz. Az álom hatalmasabb lesz. A kijelentés hatalmasabb lesz. Ábrám áldása a börtönnél. A nehézségekre, a nyomorúságnál, és Isten meg fogja tenni, ha ő megígérte, akkor garanciát vállal rá. Na most, amikor ott tartunk, hogy József a garancia, akkor Isten fejezi ki magát a sorsodban, ha engeded, hogy a puzzle darabokat, a nagy képért ő rakja össze. Addig, amíg ezt nem engeded, addig baj van, mert te akarod kirakni az Isten tervét. Lajos, magyarázd. Amikor a belső embered elkezd dolgozni, érted, akkor uralni fogja a Szent Szellem tervét. Tehát a belső embered az csak a Szent Szellemmel szeret lenni. Csak a Szent Szellemnek a prófitai atmoszférájában. És amikor a Szellem benned az Isten belső erejéből, Isten titkairól majd számot ad, akkor a puzzle darabok elkezdenek lépésről lépésre szellemit, szellemihez szabván összeilleszteni az életedben terveket, akaratokat, célokat, közösségeket és Isten javaknak az átvételét. Dicsőség az Úrnak. Ámen. Amikor elkezdődik ez az isteni beavatkozás, akkor alakítás alatt leszel, tágítás alatt leszel, és belső összetöretés alatt leszel. Ezt a hármat nem lehet megúszni. Az alakítás alatt azt értem, hogy elkezd benned az ige átformáló hatással lenni. Az a látás, az a profécia, az a kijelentést, az a megtapasztalás. A második, hogy a tágítás alatt azt értem, hogy amikor Isten szól, elkezd szólni, ő nem némaságot fog fogadni. Ő akar szólni hozzád, és lépésről lépésre akar tovább vinni. És amikor ebben a lépésről lépésre a szellemnek a kontinuitásáról beszélünk, akkor az ige és a hallás az rendszeresen fog működni. Isten, amikor mond neked valamit, akkor ő nem akarja, hogy üresbe menjél, ahogy olvastuk Ézsaiásnál, hogy nem tér vissza üresen, nincs üresség. Jön az ige, és újra támogatni fog abban, amit mondott Isten. És ezt én úgy fogalmaztam meg, amikor hitben vagy, akkor a hit folyik, mint az áradat. Amikor hitben vagy, akkor az ige, a hallás fönntartja a hitedet. Amikor hitben vagy, akkor Isten gondoskodik arról, hogy növekedés alá kerülj. Mi a növekedés? Hogy a puzzle darabok összeállnak, és tudod jól, hogy az örök élet a vége. Tudod jól, hogy benne maradsz abban, amiben benne kell maradnod. Ez egy tudatosított létállapot. Te tudod azt, hogy miben vagy benne? Te tudod azt, hogy most a sátán ige értelmezésében vagy, vagy az Isten ige értelmezésében vagy? Mert nem csak kenyérből él az ember, abból is, de nem csak, hanem Isten igéből, ami az ő szájából származik. Te tudod azt, hogy mikor élsz az ige által, mikor eszel az Isten szájából, mikor nem eszel. Ezt te tudod. És amikor a harmadikról beszélünk, tehát a tágítás alatt azt értettem, hogy az ige és a hit, az növekedik az életedben, és egyre többet és többet tudsz befogadni az Isten hitéből. A harmadik rész pedig a belső összetöretés, mert amikor észlelés történik az életedben, észleled azt, hogy mik azok a korlátok, azok a limitek, amiben élsz, akkor ebben az észlelésben Isten összetör. Még Pált is elvitte oda, hogy elég nekem a te kegyelmed. És gyönyörködök az erőtlenségeimben. Neked is el kell jutnod ekkor oda, hogy a belső összetöretésből lesz külső áttörés. Nem fordítva. Nem áttörsz, majd utána megváltozol. Izraelt elvitte 10 napra, hogy belül lokalizálja, realizálja, megtapasztalja, megvalósítsa az igét Isten. Majd utána át akarta vinni Kánaánba, és át akarta alakítani az étrendjüket, hogy elhiggyék, hogy Isten hogyan dolgozik. Amen. És ez a belső összetöretés a tágítás után, ez megfigyelésbe fog torkolni, elkezded megfigyelni, ahogy Isten cselekszik, rá fogsz jönni Isten módszereire. Sőt, azt is ide írtam, hogy elkezdesz benne a felfogás szintjére jutni, hogy felfogtad, hogy Isten mit akar. Nem csak ködös dolgok lesznek, hát nem tudom, hogy Isten mit akar. Felfogtad a tervét. József ugyanúgy felfogta Istennek a tervét. Na, egy kicsikét bátorítlak még Józseffel kapcsolatban. József 17-16 éves lehetett, amikor elkezdte ezt az álomgyárat létrehozni, és hogy Isten létrehozi benne. Utána rögtön kútba dobták, majd utána 10 év szenvedés jött, és amikor börtönben ott sín lett, akkor kapott egy álmot, illetve majd utána fáraó is kapott egy álmot, és neki, nem ő kapta, tudjátok jól, nem erre célzok, hanem hogy megkapta az álmot, hogy fejtse meg, akár Potifárnál, akár a szolgáknál, akár a fáraónál, és micsoda életérzése lehetett azzal kapcsolatban, hogy hát neki mekkora álma van. Ábrám állása van a családján. Ő meg egy börtönben van, nem a saját álmát dédelgeti, mint a tyúk anyó a csibéit, vagy mint a tyúk a tojását kelteti, hanem most jön ez az álom, és nekem kell megfejteni más álmát. Akkor én most más álmára fogok vigyázni? Én más előlemenetrével fogok foglalkozni? Amikor te kapsz Istentől egy kijelentést, nagyon örülsz neki, én is. Majd Isten azt fogja mondani neked, hogy ahhoz, hogy tovább növekedjen az isteni látás, a bölcsesség, stb., minden olyan isteni javadalom, minden bölcsesség, minden tanács, minden hit, szeretet, fektesd be mások álmába. És ezzel zárom, majd jövő héten folytatom, hogy kétszer kellett belefektetni a más álmába. A másodikra tudott viszont olyan pozícióhoz jutni Isten kegyelméből, amikor fölemelte ő trónra Isten, és belenyúhatott a családja életében. Amikor Isten elkezd téged fölemelni, és éretté válsz, akkor másokat is meg tudsz majd segíteni. Segíted, hogy az álmaik meg legyenek valósítva. És amikor a vége az egész sztorinak, a 7 év nehézség és mindenfajta kínzásból jön Jákob családja, akkor így írja, ezzel fejezem be, 1 Mózes 45-25-ben, feljövének ezért Egyiptomból, eljutának Kánán földjére az ő atyúkhoz, Jákobhoz, és mikor tudtára adták, mondván József még él, és hogy uralkodik egész Egyiptom földjén, az ő szíve elalélt, mert nem hisz vala nekik. Elbeszélik azért neki József minden beszédét, amelyeket velük beszélt vala, és látta a szekereket is, amelyeket József küldött vala, hogy őt elvigyék, akkor fölé lett az ő atyuknak, Jákobnak a szelleme. Dicsőség az Úrnak. Tehát amikor egy isteni segítség, egy isteni kegyelem rád száll, így mondhatjuk, hogy ez a legegyszerűbb összefoglalás, a kegyelem elkezd kibontakozni az Isten erején keresztül, akkor olyan szinten lesz ez földrengés, először téged ráz meg, aztán a hozzátartozóidat, családodat, generációdat, és aztán megrázza az egész földet. József álma megrázta az egész földet, sőt, megrázta az örökké valóságot. Én most erről beszélek, megráz téged, és már nincs az időhöz kötve, mert amikor Isten elkezd dolgozni veled, nem tudhatod, kihez fog vinni, és nem tudod, hogy hanyad íziglen fogja az Isten a magját tovább vinni. Mert Isten, amikor dolgozik, akkor alapjáraton 3/4 íziglen áld meg bennünket, aztán van egy magasabb szint, 1000 íziglen, ahogy mondja a 10 parancsolat, és hiszem, hogy örökkévaló az az áldás, ami Ábrahám áldása, és Jákob szelleme fölé lett, és ez az álom, amelyet megkapott József, föl szabadította Jákobnak a hitét, és miután, mielőtt meghal, miután tud áldani, és miután elmegy az Úrhoz, már felé lett szellemű ember, és így megy be a világtörténelembe, így megy be az örökké valóságba, hogy felé lett szellemű ember vagyok, újra hiszek, és tudom, hogy amit Isten elkezdett Józsefen keresztül, az be fogja tölteni. Dicsőség az Úrnak. Amen. Fogok most érted imádkozni, hogy elkapd az Istennek a tervét, úgy mondhatnám, hogy fogd el, fogd meg, kapd el az Úrnak az álmát, Isten dicsőségére. Mennyi atyám, hálát adok neked azért, hogy te egy álmodó Isten vagy, sőt azt mondtad Joelnél, hogy kitöltöd szolgálókra, szolgaleányokra a te álmodat, és minden testre, hogy álmokat álmodnak, profétálnak, látásokat látnak. Én imádkozok azért, hogy a friss eső tudjon jönni az életedre, tudjon jönni az Istennek a munkája, hogy ahogyan Ézsaiás mondta, hogy esőt hullat Isten, és ahogyan fogjuk venni a jövőben is, Uram, a te esődet, a Szent Szemnek a munkáját, hogy az hozzon létre látásokat, álmokat, hogy van több, mint amit megtapasztaltunk. Van több az egyházban, mint amit eddig megélt, és hogy betöltekezzenek otthon a testvéreim Isten jelenlétével, rátok szálljon a Szent Szellem kenete, túl csorduló módon Istentől, hogy felálljatok, mint egy bátor oroszlán, és azt tudjátok mondani, hős vagyok, bátor vagyok, mint egy oroszlán, mert igaz ember vagyok, a Jézus nevében. Amen.